Negyedik fejezet. Batávia. A távolból még látszott Szingapur fényszóró rengetege és Stanford Raffles kormányzó ércszobra, amely mint egy mozdulatlan óriási detektív meredezik a kikötő felett. Batávia felé utazott. Délelőtt már feltűnt a távolban egy keskeny csík, és a messzelátó közelségében kivehetőké váltak Jáva szigetének vulkanikus partjai. A rekkenő hőségben jóformán félájult állapotba töltötte a napot. Percenként ivott, és ötszöri-hatszori átöltözés, zuhanyozás hiába való volt. A ruhája, tárcája mindene ázottan tapadt hozzá, és ha egy falatot evett, rögtön elaludt utána. A zsíros fényű kék hullámokból repülőhalak dobták fel magukat. Alkonyodik. A hajó a legnagyobb sebességgel megy, mert csak fél hétig lehet előhívni a révkalahuszt, tehát a későbben érkező óceánjárók reggelig állhatnak a kikötő előtt. Lapos pálmákkal borított kis szigetecskék között siet a hajó, és nem sokára feltűnik a sistergő, tengerből kitörő gőztömeg, a mérföldekre zizegő lávaömlés, amelynek viaszos anyagával a Karakatona tűzhányó állandóan növeli saját kis szigetét. Gyorsan hanyatlik a nap, rőd bengáli ízásba borítva a kigőzölgéseket, és az utolsó sziget után hirtelen kibukkan lámpatömegével Tanjong Priok Batavia kikötője. A hajó mind lassabban halad a dokkok irányába. Fokozatosan növekvő zajgás, tülkölés, harsogás közeledik. Batavia kikötője csupa mocsár és mocsárláz. Itt nem lakik senki. Alkonyat után lassan kihal. Az emberek kerékpáron, autón átmennek feltevredembe. Egy autó röpítette a gátról induló műúton vége láthatatlan mocsarak között. Felriadt gólyák keringtek felette. Végre veltevredem! Boldogan zuhan a Hotel der Niederland egyik szobájában az ágyra. Megérkezett. Nem sokára utazhat vissza. Holnap megkeresi Pétert. A hőség lassan még nyomasztóbb lett, mert március vége volt. Közeledett az esős évszak, és elmúlt az északnyugati monszun. Csak ivott egész nap, és egy lépés sem tudott menni. Megpróbálja elfoglalni az állást, de ha egy hét múlva látja, hogy nem megy, akkor indul haza. 7 órakor taxiba ült, hogy utána járjon az ügyének. A cukorfinomító épületben már senki nem volt, itt kivételesen csak 6-ig van hivatal. Eszébe jutott Van Alder ügye. Bemondta a gumivállalat címét a sofőrnek. Itt még teljes gőzzel folyt a munka, a hatalmas épület rengeteg kivilágított ablaka mögött. Az irodába érve láthatta, hogy micsoda nagy hírű ember volt elhunyt barátja, akinek a nevébe jelentkezett. A tisztviselők összesődültek, csodálkozva nagy szemeket merezve fogták körül. Olyan tisztelettel, mint valami legendabeli hőst. Egy kövér úr, nyilván főtisztviselő, melegen rázogatta a kezét és tapogatta a vállait.
Isten hozta, Meinherr! Örülök, hogy személyesen láthatom, hiszen magáról valóságos hőskölteményeket mesélnek.
Persze, a pénzét azonnal meg fogja kapni. Azután az igazgatói szobába vezették, és egy ősz előkelő úr hatalmas íróasztal mögül balátságos arccal sietett eléje.
Isten hozta, örülök, hogy megismertem. Szóval a pénzéért jött?
Már is írt egy csekket, és átnyújtotta.
Ne köszönje, kérem, ez igazán szerény ellenszolgáltatás.
Mikor látta, hogy Lindau menni készül, intett, hogy üljön vissza.
Ide hallgasson, Van Alder. Én tudom, hogy 2-szer ment tönkre, és e pillanatban minden vagyona ez a 4000 holland forint. Teszek majd egy ajánlatot magának, amellyel 1 év alatt újra visszaszerezhet mindent. Sajnos a májbajom és a maláriám.
Most nincs időm, de kérem, hogy látogasson meg holnap délután.
Jöjjön el a villámba, elküldöm magáért az autómat 5 órára.
Nagy, fekete kocsi. Vigyázzon, hogy felismerje, ha jön, mert az én benszülött sofőröm képes 2 napig ott állni, ha maga nem szól neki.
Sajnos Európába kell utaznom.
Akkor is. Mi az magának 1 év? Más embert ide nem használhatok.
Sajnos most nincs időm, holnap okvetlenül várom.
Viszontlátásra, kedves barátom! Itt a névjegyem! A földszinten felvette a pénzt, a tisztviselők megijenezték, aztán visszament a hotelba. Másnap nem Péterhez ment először, hanem a cukorfinomító vállalathoz. Nagyon udvariasan fogadták, és amikor megmondta, hogy európai olvos,
Sajnálkozva jelentették ki, hogy ők orvost nem alkalmaznak. A vállalat telepeit egy biztosító intézet látja el Pauzáléban. Hitetlenkedve mutatta meg a levelet, mire négyen-öten is összedugták a fejüket. Egy sovány, fekete szakállas úr megnézte a levelet, és csodálkozva jelentette ki, hogy Linda úr sajnálatos szélhámosságnak esett áldozatul. A levélpapír ugyan az övék, de az akceptálást nem ők írták, hiszen bélyegző sincs rajta. Hirtem Péter? Nem, ezt a nevet sohasem hallották. Csak állt. A papír táncolt a kezébe. 34 fok volt árnyékba. Leszédelgett a taxihoz. A ruha csapzottat tapadt hozzá, újra megnézte a levelet, és bemondta a sofőrnek Péter címét. Hotel Carabao. A sofőr elmosolyodott, aztán azt felelte, hogy ilyen hotel Veltevredenben nincs. Mint hogy 20 éve él már Jáván, felelősségének teljes tudatába tette hozzá, hogy ilyen hotel az egész szigeten, sőt, még a közeli Flores és Sunda szigetcsoportokon sem létezik. De hát, mondta Linda úr kétségbe esetten és rekedten, mit jelent az, hogy Carabao? Bivaj, mondta vigyorogva a sofőr. Pőrén feküdt az ágyon az undorító moszkítóháló alatt. Hirtem Péter nyilván gyilkos bosszúból csalta ide. Gyenge és beteg, zúg a füle és káprázik a szeme a sok kinintől. Világos, hogy itt kell elpusztulni. Se pénze, sem ismerőse. A csendes éjszakában csak a punkák monoton zúgásának neszeit hallotta. Nincs pénze? Dehogy nincs. Hát a 4000 holland forint az kutya? Hiszen abból hazamehet. Haza! Ahol hó van, ahol száraz port kavar fel a hűvös őszi szél a Kaiserdamon és a Lützow placon. Haza! 4000 forint az még sokkal több, mint amennyire szüksége van. És végigvonult előtte egész züllött életek könnyelműsége és hazudozásai, vidámságai, felelőtlensége. Én hazamegyek, ordította magába hamtalanul és iszonyodva, de a punkák zizegéséből egy ismerős, elhaló szózat csengett a fülébe.
És ha igen, akkor verje meg magát az Isten úgy, mint még senkit.
A haldokló szumátrai hóhér búcsúzó készszorítását érezte. Felöltözött. Néhány soros levélbe értesítette a címzettet, hogy fivére Szingapúrba meghalt, és mellékelve átutal a néhai megbízásából 4000 holland forintot kiváló tisztelettel. Azonnal a főpostára sietett, elküldte a pénzt, aztán visszament a hotelba. Újra lefeküdt, és kíváncsi volt rá, hogyan fog meghalni. Elaludt. Most már nem volt meg többé a 4000 holland forintja. Másnap könnyebben érezte magát. A boly egy levelet adott át neki a halban. Megismerte Péter írását. Egykedvűen bontotta fel. Ez állt benne. Kedves Walter, bizonyára nagyon kínos meglepetésbe volt része tegnap. Az egész gyalázatos dolgot én terveltem ki. Két lehetőség áll maga előtt. Vagy hazakerül innén még valaha, és akkor bizonyára nagyon rendes, komoly ember lesz, vagy elpusztul itt, és ez esetben nem tesz boldogtalanná egy nőt, aki jobb sorsra érdemes. Talán elmúlása előtt maga is rájön, hogy milyen fontos, mozgalmas és súlyos dolog az élet. És ezt köszönje Hirtem Péternek. Utóirat. Én a déli hajóval elutaztam Ausztráliába. Nem küldök magának pénzt, mert ezzel csak elodáznám a döntő fordulatot. Ajánlom, hogy vágjon bele az eseményekbe, vaktába, mint amikor kártyázni szokott. Lehet, hogy szerencséje lesz, mert itt minden órában történhetnek kiszámíthatatlan véletlenek. Sajnos kedvezőek ritkán. Üdvözli fenti barátja! Egykedvűen dobta el a levelet. Azonnal felment a német konzulátusra. Figyelmesen végighallgatták, és a következő felvilágosítást adták. Elhelyezhetik a német munkás barakban, ahol élelmezést is kap, de mint munkavállalásra nem jogosult, itt csak napszámos munkára közvetítheti a követség szerve. Minden fél évben, ha összegyűlik egy transportra való honfitárs, haza is juttatják őket, de sajnos a múlt hónapban ment el egy csoport. No mindegy, mondta magában a kapu előtt, és fogát szívta. Nyakamon a hurok, és össze is szorult. Hála Istennek van revolvere, és így főbe is lőheti magát, ha megáll minden. Hatalmas, fekete autó siklott a hotel bejárata elé. No nézd, ez biztosan a gumi igazgató autója. Megmutatta a sofőrnek az igazgató névjegyét, a tömpe orrú Tamil vigyorogva bólintott és kinyitotta az autót. Nézzük az eseményeket, húzzunk le még egy kártyát csak úgy vaktába. A vezérigazgató bemutatta a családjának, meguzsonnáztak együtt, aztán bevitte Linda út a dolgozó szobájába. Finom, szelid ember volt az igazgató, kissé kövér és petyütt arcú, európai külseje itt már nem uniformizálódott. Az állandó rossz emésztéstől szemén is ott ült az a finom, sárga fény, ami a lezajlott dizantériás betegsége krónikus nyoma. Jóságosan nézett Linda úra. Őszintén fogok magával beszélni, Van Alder. Rendkívüli feladatról van szó, amit csak kivételesen tapasztalt és rettenthetetlen emberre lehet bízni. Nincs értelme, hogy szépítsen maga előtt a dolgot. Olyan helyen van szükség emberre, ahol még meg kell küzdeni mindazokkal a nehézségekkel, amelyeket Jáván és Szumátrán már 50 éve nem ismerünk. Tulajdonképpen hova kell mennem? Ha megmondom, akkor mindent meg fog érteni. Borneo. Lindau ugyan nem értett semmit, de jelentős arcot vágott. Olyan ajánlatot teszek, amilyen a maga szakmájába teljesen ismeretlen. Havi 1000 forint fizetés és 5000 forint jutalom, ha az új telep egy év múlva még fennáll. A másik ember, aki magával menne, a legnagyobb hírű és a legrégebbi dzsungeljáró, Wolf. Talán már hallotta is a nevet. Miután Lindau bólintott, folytatta. Nos, felcsap? Nem tudom, akkor már inkább a revolver gondolta. Nézze, folytatta izgatottan. Ez az ügy annyira fontos, és maga itt annyira nélkülözhetetlen, hogy megduplázom a jutalmat. 10 000! Nem, 20 000 forintot kap egy év múlva. Lindau kezdte nagyra becsülni elhalt utitársát. Zavartan felállt, és valamit mormogva a májbajáról indult. Az igazgató rácsapott öklével az asztalra, megfogta a karját, és egész az arca előtt, mint egy hipnotizálva mondta. Ide hallgasson, Van Alder! Ilyen ajánlatot még nem hallott. Nekem maga okvetlenül kell. 30 000 forintot kap egy év múlva, és 1500 forint havi fizetést. Ne szóljon semmit! Menjen és csomagoljon! Megállt. Istenem, milyen összeg! Hirtelen nyugodtan megkérdezte az igazgatót. És ha előbb halok meg, egy fél év múlva, vagy egy hónap múlva? Az igazgató gondolkodott és dobolt az asztalon az ujjaival. A felét kifizetem, nevezzem meg az örökösét. Ha meghal, 15 000 forintot és 3 havi fizetést, szóval összesen 19 500 forintot utalok át a szerződésbe megnevezett személynek. Erre az összegre biztosítom magát. Nos? Elfogadom. Mikor csináljuk az írást? Holnap. Természetesen, jegyezte meg az igazgató, Borneónak klíma nem olyan kellemes, mint itt. Készüljön el arra, hogy meleg lesz. Szent Isten, mit nevez ez az ember melegnek? Egyelőre 34 fok van árnyékba, és a szemhéjai gyulladtak a portól. És sok ezer kilométer távolságra Jávától az őrlámpák ugyanúgy hunyorogtak az érkező hajók elé.